A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel.
Indítsd jól a napod egy Chase Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében.
Ez reklám volt, jó volt.
Köszöntjük a hallgatókat, ez itt az Index kulturális rovatának podcastja, az Arutluk. És hát egy nagyon érdekes, izgalmas témáról fogunk beszélgetni, szerintem ez most nagyon lázba tartja az országot, a leendő mozinézőket, ugyanis itt ülnek mellettem kollégáim, Víg György és F. Tóth Benedek.
Szép jó napot mindenkinek!
Mindenkit üdvözlök!
És mind a hárman láttuk már a Most vagy Soha című új filmet, ami ugye Petőfi filmként is bekerült a köztudatba. Lehetett már olvasni róla, lehet már olvasni róla kritikákat. Gyuri, te is megírtad már az Indexbe a te kritikádat. És hát nagyon sok minden olvasható már erről a filmről, és az látszik, hogy elég megosztó. Talán fogalmazhatunk így. Első kérdésként én azt szeretném tőletek megtudni, vagy arról beszélgessünk, hogy miért alakult ez így ki, vagy egyáltalán jó-e az, hogy egy film apropóján tulajdonképpen ilyen politikai hitvallásokat vagy állásfoglalásokat kell tenni, és kevéssé esik szó a filmről, mint mondjuk egy ilyen esztétikai alkotásról.
Hát nyilván nem jó, sőt nagyon rossz, tehát egy műalkotás, egy film, az nem arról kéne, hogy szóljon, hogy a néző azt szerint dönts el, hogy tetszette neki vagy sem, hogy az alkotókról azt gondolja, hogy az ő pártján állnak, vagy az ellenzéki párton foglalnak helyet, és akkor ha nem az ő táborában van, az csak rossz lehet, ha az ő táborában van, meg biztos, hogy jó, tehát ez értelmetlen.
Nem, ez tragikus, mindig is az volt, és szerintem az is lesz, hogyha ezt egy társadalom elfogadja alapvetésként. Tehát azt sose szabadna nézni szerintem, legalábbis, hogy az alkotók közül hova teszik az X-et 4 évente, milyen irányba imádkoznak, milyen templomba járnak, kivel mennek haza, kivel töltik a vasárnap délutánt vagy az estét, mert hogyha ez határozza meg a művészetet, az alkotást, akkor elveszett a kultúra. Tehát pont az a lényege az egész teremtés folyamatának, hogy különbözőek vagyunk, és a különbözőség szerintem az egy izgalmas dolog. De nem az kell meghatározza a megítélést, hanem ott van előttünk egy mű, és ugye ez egy jó játék egyébként ebből a szempontból, mert úgyis tetszik, vagy nem tetszik. Tehát mi tudjuk, pont ebből élünk, tehát hogy megírunk egy cikket, kitesszük a felületre, és az olvasók majd megítélik, és kapunk hideget, meleget, jönnek velünk szembe, tolnak minket hátulról, ahogy akarnak. Mi meg vagy foglalkozunk ezzel, vagy nem. Szerintem az a legjobb dolga az alkotónak, hogyha azzal törődik, ami a feladata. Megkapja a lehetőséget, él vele, vagy nem él vele.
Bocsánat, és én még azt is hozzátenném, hogy ez nem csak az alkotók szabadságát csorbítja, hanem leginkább a befogadó szabadságát. Tehát én kikérem magamnak, hogy valaki megmondja, hogy mit gondoljak valamiről, mert ha ezt gondolom, akkor olyan vagyok, ha azt gondolom, akkor amolyan. Én szeretném a saját szabadságomat ebben is kivívni és élvezni, és én azt gondolok bármiről, amit akarok, függetlenül attól, hogy az politikailag melyik oldalnak tetszik. Tehát ilyenkor van megint csak az, amit mond a Ben, hogy kapunk hideget, meleget, és ez egy újságírónak szerintem kifejezetten becsületére válik, hogyha ha mindenki azt hiszi, hogy bántja, vagy dicséri, mert nem hozzá tartozik.
De menjünk tovább, mert szerintem a Noémi mond az más szempontból is releváns. Mert ugye, tehát hogy most azt mondjuk, hogy itt vannak az alkotók, de ezt fordítva is igaznak kellene, hogy legyen. És itt értem ott ez alatt, hogy mivel az alkotás mindenki, ezért az alkotás lehetősége is mindenki kellene, hogy legyen. Tehát az a világ, ahol mondjuk a döntéshozók eldöntik, meghatározzák, hogy ki az, aki például a filmet rendezhet, maradjunk, ne menjünk tényleg messze.
Ami egy költséges műfaj.
Ami aztán tényleg egy költséges műfaj, és ráadásul tényleg közpénzből is működik. Ott szerintem, ott majdhogy nem megengedhetetlen az a gondolat, meg az a gyakorlat, hogy alkotókat, rendezőket, forgatókönyvírókat rekesztenek ki csak azért, mert mondjuk azt gondolják, hogy más gondolnak arról a világról, amit a pénz osztók.
Most bocsánat, csak erről nagyon, nagyon friss az élményem. Ugye olvastam a Noémi interjúját a Vajdó Szabolcsal, aki látványosan nem kér közpénzt a filmjei megvalósításához, és azt mondja, hogy ez egyre erősebb tendencia. A magyar filmesek, fiatal magyar filmesek, vagy a nem annyira fiatal magyar filmesek között, holott ez mindenkinek rossz. Ez azoknak is rossz, akiket azzal vádolhatnak, akik nem jutnak közpénzhez, mondjuk filmkészítési célból, hogy politikai helytállás alapján osztogatják, holott erre nincs semmi szükség. Hogyha elkészülnének a jó filmek, akkor az minden rendszerre dicsőséget hozna.
De ez így van, erről van szó, tehát hogy az, tehát 2024-ben számomra elképzelhetetlen, hogy Herendi Gábor ne kapja a lehetőséget filmet forgatni, csak azért, mert a mondjuk a jelenleg regnáló pénzosztók számára őt nem, vagy nem politikai barát, vagy nem kebel barát, vagy nem NER közeli alkotó. És szerintem ez nagyon nagy hiba.
És tehát, a pénzosztó szempontjából.
És most nem csak Herendi Gáborról van szó, tehát hogy azért mentek el Magyarországról művészek az elmúlt időben, és pont azért, mert ennyire átpolitizálódott már maga a pénzosztás szempontrendszere. Kiválasztjuk, hogy ki az a rendező, az alkotó, aki lehetőséget kap arra, hogy közpénzből majd alkosson valamit. Tehát, hogy nem a mi kutyánk kölyéket csinálja a legjobb filmet, hanem a legtehetségesebb ember. És ezt kéne tudomásul venni.
Hát
és
hogy szólva, hogy a mi kutyánk kölyke is nehezen definiálható, mert van még kölykebb, meg a kevés, azért a miénk, de azért nem annyira. És akkor aki nagyon miénk éppen, vagy valaki, az kap, aki szintén a mi kutyánk kölyke, de egy kicsit satnyá, vagy távolabb áll ezértől a anyakutya csöcsétől, az nem jut hozzá.
Na hát látszik azért most, hogy elkezdtünk beszélgetni, hogy azért van mit a háttérben is megbeszélni egy filmről, tehát a filmnek a készítési körülményeiről, meg egyáltalán a filmes világról. Tehát az, amit felvetettünk itt az elején, hogy egy film megítélésében milyen szempontok kell, hogy szerepet játszanak, ugye ez sokféle lehet. De én azt gondolom, hogy most beszéljünk mégis a filmről. Tehát, hogy nyilván megvannak a háttér körülmények, amiket mindannyian ismerünk, de hogy mit is gondolunk erről a filmről? Ugye, mint film is kapott hideget, meleget, nem csak az alkotók miatt, és Gyuri, neked olvashattuk a kritikádat. Ugye én azt emelném ki a te kritikádból például elsőként, hogy amit az alkotók is mondtak, hogy ők úgy szerették volna ezt a történelmi napot megcsinálni, hogy minden megtörténjen, ami megtörtént, de ugye egy izgalmasabbá tegyék, van egy antagonista, aki szembe megy velük, megpróbálja őket megakadályozni, és te azt írod, hogy ez a két szál nem tudott szervesülni, nem tudott olyan nagyon szervesen összekapcsolódni.
Igen, ez azért nehéz, nyilván egy nagyon nehéz feladat, mert a március 14-15-i eseményeket valamilyen szinten mindenki ismeri, tanult a általános iskolában, és hát a március 15-i ünnepségeken szavalják Petőfi verseit pátosszal és diszruában, és nyilván ezt nem lehet lerántani, tehát akkor ugye a Filip az a film kreatív producere, forgatókönyvírója és atya, a szellemi atya, ugye az mostában, meg korábban is folyton arról beszél, hogy ugye van az általa nem kedvelt magyar filmkészítői metódus, amikor mindent lerángatják a hősöket a porba, és szánalmas, bukott, fura alakokat csinálnak azokból, akiket mi rajongva tisztelünk. Ugyanakkor ugye kellett neki egy olyan szál ebben a filmben, ami miatt a hát Guy Ritchie-t, meg nem tudom még, Peaky Blinders, meg ilyeneket sorol, ez a steampunk világ, ami nagyon menő, nagyon szeretik a fiatalok, izgalmas, kalandos, tehát akkor vicces is néha, tehát meg nagyon erőszakos. Na most ezt a kettőt úgy összegyúrni, hogy a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon, hát nem könnyű feladat, majdnem, hogy igen. Nem mindig. Én nem éreztem úgy, hogy ebben a filmben sikerült. Tehát, hogy nekem ezek így nem fortak egységgé.
Benedek, neked ezt te hogy érezted? Akár ezt a vonalat, vagy akár azt, hogy a filmben mi az, ami jól működött szerinted, és mi az, ami kevésbé?
Amikor beültem megnézni a filmet, úgy ültem be, ahogy egy klasszikus mozinéző teszi. Tehát, sőt, még popcorn, kóla is van, tehát, hogy tényleg teljesen illeszkedve ez a mai környezeti világhoz. És ez a 2 óra 15 perc engem szórakoztatott. Tehát amit én láttam, én ezt nem úgy fogtam föl, mint egy történelmi dokumentumhű filmet, persze, hanem úgy fogtam föl, mint egy kalandfilmet, de hát ugye ezt le is írták a film elején, ez látható, hogy ahogyan történhetett volna. És én kifejezetten imádom azokat az alkotókat, meg szemléleteket, amelyek mernek hozzányúlni olyan toposzokhoz, amit sokan csak úgy gondolnak, hogy Petőfiről, meg Kossuthról, meg Széchenyiről, tehát csak úgy lehet beszélni, ahogyan az a nagykönyvben megíratott, ahogy a történészek elmesélték. És mondjuk ez nem azt jelenti, mint a Hídembernél, mert ugye Széchenyinek meg kellett volna halni a Hídember végén, tehát olyan nincs, hogy valaki azt mondja, hogy egy keresztény ember nem lesz öngyilkos, de hát a történelmi tények nem kell, és nem is lehet megváltoztatni.
Hát azért lehet, hogy ott valami gonosz ármány segítette át.
Még az is lehet, igen. Tudjuk, Zrínyi Miklós is egy császári kamarira leállt, a felbérelt vatkan ölte meg annak idén az erdőben. De tény is való, tehát, hogy én nem azt vártam ettől, hogy ez most március 14 és 15 relációjában, 24 órás viszonylatban történelmi hülyen követi azt, amiről a történészek sem tudják, hogy mi történt valójában.
De a főbb eseményeket követi?
Azokat meg, persze, de azokat nem is lehet elhagyni. Tehát a Nemzeti Múzeum kell, Táncsics kiszabadítása kell, nyilván Pilvax kell, de nyilvánvalóan ahhoz, hogy egy kalandfilm legyen, már pedig én ezt úgy fogtam fel, hogy készítettek egy kalandfilmet.
Az, ahol a film, történelmi, romantikus kalandfilm.
Engem szórakoztatott. Tehát kifejezetten szórakoztatott. És ami engem nagyon nyugodtsággal töltött el, függetlenül minden előhang és utózmány zönge és megosztottság tekintetében, az, hogy ezt nagyon szépen forgatott filmet láttam. Tehát, hogy szerintem ez a steampunk világ, ez a tabu által már ismert, a Guy Ritchie Sherlock által ismert világ, ez jól működik. Tehát igenis ezt a vászon a kaland film történetmesélés szereti. Nekem például kifejezetten tetszett az a vágási folyamat. Tehát én így is szoktam figyelni, hogy mennyire bántja a szememet a jelenetek sora. Itt nagyon kevés volt az, amiben azt mondtam, hogy most nem értettem, hogy hirtelen ez az ugrás miért van. Tehát magyarul számomra ez a 2 óra 15 perc az elment. Tehát, hogy azzal ment, amire beültem, hogy szórakoztasson. Régen láttam olyan színészi alakításokat vásznon a magyar színészektől, mint ebben a filmben. Tehát nem tudnám azt mondani, hogy ilyen színpadiasan próbáltak volna pózolva valamit. Nyilvánvalóan ehhez a heroikussághoz illeszkedően játszottak a színészek, és ha talán mondjuk valamit az én megítélésemben mondjuk a film szemére lehet vetni, pont ez a túltolt heroikusság. Tehát ez nem is a szövegben testesedett meg, vagy csúcsosodott ki, hanem inkább a képi világ ábrázolásában. Tehát ez a kevesebb lassítás, kevesebb bosszúállók érkezése velünk szemben frontban talán jobbat tett volna a filmnek, de mindezzel együtt nekem ez rendben van. És engem még az sem zavart, amit tudom, hogy nagyon sok kritika, amit olvastam, meg beszélgetésekből jön, ez a filmzene engem például megfogott. Tehát ez nem zavart, hogy van két...
Megfogott, azt majdnem kidobott.
Van 2 óra 15 perc, de engem nem bántott. Tehát, hogy ezek valószínűleg ízlések. Tehát, hogy szerintem Gulya Róbert egy olyan zenei világot épített, ami szokatlan a magyar kalandfilmvilágtól, és hát nem véletlenül mondják azt sokan, hogy ugye emlékeztette őket a Karib-tenger kalózai, vagy John Williams, vagy a Hans Zimmer zenéjére, mert tényleg föl-föl ismerhetők, de közben meg beleépített olyan magyar zenei motivációt, pozitívumokat, amelyek a korabeli verbunkosra is illeszthető. Tehát, hogyha nagyon értő füllel figyeled, akkor rá fogsz jönni, hogy ez egy nagyon ott van zene, és tulajdonképpen oké, Picasso mondta, hogy a tehetséges az lop, a tehetségtelen meg másol. Hát akkor, ha valaki el akar lopni valami jó alapot, akkor miért ne abból lopjon, ami tényleg működik.
De Milos Forman ugye leírja a Néletrajzi könyvében, hogy a zene az egyik legfontosabb dramaturgiai elem egy filmben, gyakorlatilag a többi motivummal, tehát a képpel, a színésszel, a cselekménye legyen rangú, vagy a cselekmény kibontásában legalább olyan fontos, mint a színészi játék, vagy akár a szöveg. De hát pont ez a lényege, hogyha ezt nem megfelelő arányban használják, és nem megfelelő ritmusban, és nem megfelelő intenzitással, akkor az zavaróvá válik.
Igen, igaz, olvastam a kritikádban, igen, tehát ezt írod is egyébként, tehát és most lefordítva az én olvasatomban, tehát hogyha mondjuk levesszük a képről a hangot, a zenét, akkor vajon megállná dramaturgiailag az, amit látunk, és érzelmet tud-e kiváltani bennünk, és ebben lehet, hogy van igazságod, tehát hogy amikor tényleg a csöndben is már ketyeg az óra, tehát hallom, hogy klok, 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 és akkor azt gondolom, hogy lehet, hogy az már nem kell oda feltétlenül, mert nem kell engem állandóan drámai feszültségben tartani. De egyébként az is van valószínűleg, hogy én úgy érzem, hogy ebből a filmből, amit most láttunk, ebből a Most van sohában, ebben már én már most látom a musicalt. Tehát, hogy igen, ezt jól írta Gyuri, tehát, hogy szerintem ebben benne van az is, hogy ezek egy adaptív forgatókönyv, vagy dramaturgiai felépítmények, ezek már ugye benne vannak, azok a fontos dalok is elhangoznak, amikor dalra fakadnak, és teljesen ugye váratlanul, és tulajdonképpen filmszerűen nem biztos, hogy érthetően, de ebben már benne, hogy ebből nyilván lesz majd nem sokára egy Petőfi, egy Most vagy soha musical, tehát ezek ott vannak dramaturgiailag, ez pontosan érezhető, és ez a fajta, ugye, hogy végighúz az egész filmen, egyébként azt hiszem, hogy maga az, vagy a film az 2 óra 15 perc, de az csak...
Két óra 6-ot mondott
De 112 perc csak a zenei szerkesztett zenei változat, tehát hogy ezért vannak benne olyan csöndesebb részek, amelyek, de alapvetően tényleg van egy ilyen background musical feeling érzésem közben, ez tagadhatatlan.
Igen.
Te mondtad, Gyuri, hogy a kritikádban, hogy a zene volt számodra az egyik ilyen úgymond zavaróbb tényező. Ez miért volt?
Hát amiről nem beszélt, tehát nekem ugye van, amikor a csönd az hangosabb, mint a lárma. Tehát, hogy mit tudom én, hát vannak ilyen emblematikus filmzenék, mondjuk a Belmondó profiának a vége, vagy volt egyszer egy vadnyugat, vagy tehát akkor az megdöbben az ember, és attól még nagyobb lesz az élmény. De hogyha folyamatosan alá tesznek valami filmet, valami zenét, minden jelenethez, akkor az elnyomja azt, amire egyébként is kíváncsi vagyok. Tehát olyan, mintha szomszédban a Süket néni nem cserél elemet a fülhallgatójába, és teljes hangerőn tolja a televíziót, és én nem tudok semmi mást hallani, csak azt, hogy üvölt a falon át, nem tudom.
Tehát Gyuri azt mondott, hogy a filmnek van zenéje, és nem a zenének van filmje.
Nem, ezt nem, azt nagyon megállapítottuk, hogy a popcornnak van mozia, és nem a mozinak popcornja.
Azt megállapíthatjuk, hogy nagyon jó, most a jóra akartam egy másik jelzőt találni, tehát hogy nagyon magával ragadó, hiteles színészi alakításokat látunk ebben a filmben. Nektek ki volt a kedvencetek?
Nekem kettő volt, aki, nem, hát azt mondom, kettő és egy, tehát hogy már tudom, Gyuri, azt írtad, hogy Horváth Lajos Ottó, tehát ilyen gyalogkakuk, vagy nem, bocsánat, hanem farkasként végig, de ugye? Tehát szerintem zseniális, tehát olyat alakít Horváth Lajos Ottó,
ő a forgatókönyv ellenére zseniális.
Lepadlózás. Egyébként szerintem volt helye még az ő esetlenségének is ebben a
történetben. Csak nem volt kitalálva, hogy mit miért csinál. Szegény, hát ez... ott mindent megtett, amit kellett, meg még többet is. Csodálatos színész. csak éppen értelmetlen volt. Tehát nem találták ki, hát állandóan kergette a Petőfit, és amikor utalérte, akkor nem tudott mit kezdeni vele.
Hát igen, ez egy ilyen Tom és Jerry feeling valóban, ha ezt írtad hát le, igen.
Akkor viszont egy idő múlva nem, szegény, ha megszakad, akkor se félelmetes.
De különben nem tudna ilyen, hogy nem akarok spoilerezni, mert aki nem látta, nyilván nem kellene, de amikor majd színre lép ugye a konfliktusával, Szendrei Júliával, akkor nyilván akkor így válik érthetővé, hogy miért tud ő, nem akarok spoilerezni, tehát hogy...
Nem spoilerez, hogy... de ő készít egy saját filmet, tehát az ő karakteréből készít egy saját történetet, amit, hogyha picit rásegítettek volna a forgatókönyvvel, meg a rendezéssel, akkor önmagában
kérdés. Nagy kedvencem nekem a Jászberényi Gábor, tehát aki melyet játszotta ezt a árnyék, a pesti élet árnyékában élő.
Gyuri szerint kicsit bele is szeret a Szendrei Júlia.
De az nem is baj, egyszerűen, tehát annyira erős a vásznon ez a karakter, amit Jászberényi Gábor.
Csak a jelenlétével, mert így van.
Egyszerűen, de tényleg pazar, tehát hogy egyszerűen pazar. Tehát ez olyan színészi játék, amit ritkán látok egyébként, tehát magyar filmben ez a fajta játék. És a másik, amit egyébként sokan megemlítenek, ugye még azok is, akik egyébként általában prekoncepcióval húzzák le a filmet, nyilván a saját narratíváik szerint érthető módon, hogy aki játssza Vasvári Pált, Fehér Tibor. Tehát ő szerintem, aki a humorával, ugye a kibillentjük ezt a komolyságot a valóság felé, tehát hogy ezért fiatalok vagyunk, tényleg csajozunk, tehát tényleg az érdekel minket, hogy lesz-e holnapunk.
Csak ez érdekli.
Igen, de közben viszi a lendület. Tehát ő például nagyon jó. Nagyon jó. És nagyon érdekes számomra, hát nekem mosolygós árak karaktere a vásznon, az nagyon élő. Tehát, hogy hosszan mutatja, nyilván imádja a kamera. Tehát, és tényleg is való, tehát, hogy egy Jason Statham akciófilmben illő jelenetsort is képes rábízni a rendező, nyilván fiktív karaktert, kalandtörténet szempontjából ez egy érthető, a történelmiség szempontjából nyilván prüszkölni fognak azok, akik azt mondják, hogy de Szendrei Júlia az egy ilyen művészlélek volt, az zongorázott, az szerette a finomságot.
Nem, ő egy nagyon klassz.
Szerintem egy nagyon, tehát a maga kategóriájában egy kifejezetten társadalommal résztvevő karakter önmagáért, a nőkért, a szabadságért tényleg kiálló figura volt, és hiába mondják, hogy milyen jó kis Andersen fordításai voltak, ugye már bár majdnem azt mondtam, hogy időskorában elég fiatalon meghalt szegény, de például az milyen jó történet lehetne by the way, amikor hogy az ő elkezdi keresni Petőfit holttestét, tehát mikor megtudja, hogy meghal, és abból lehetne jó történetet
hírni. Hát az ő egész életéből lehetne gyakorlatilag a második házassága és az egész szenvedése, ami ugye abból is fakad, hogy Petőfi özvegye volt. Ő azért ezt nagyon...
Eldobta az özvegyi fátyolt, úgyhogy egy nemzet utálta szegény.
Hát jó, de hát ez ilyen a korabeli világ, az a jelenkor is
hát egyben. Hát az egy nagyon komoly, tragikus hős, de hát ez egy másfajta film lenne.
Igen. Na szóval, Gyuri, de most én elmondtam.
Igen, azt Gyuri, hiszem, neked ki volt a kedvence?
Hát nekem is ugye egyetértettünk a farkas szerepét játszó
Horváth
Lajos Otto. És hát nekem is a kedvencem Szendrei Júlia mosolygó sára, akinek nagyon erős a jelenlétben, hitelességben, és hát szép is. Tehát egy jó színész az megcsinálja a saját történetét minden karakterben. Tehát tudod, hogy ott előtte is volt valami, utána is lesz valami, és valami felé halad. És mind a ketten tud. De egyébként én nekem nem volt ilyen szempontból színészileg gyenge láncszem, tehát egy egységesen magas színvonalat láttam. Nekem a filmekkel sok kép mentette
meg. Én egy kicsit Berettyán Nándort sajnáltam, hogy tényleg úgy kellett tartani a fejét mindig, mintha a Petőfi dagarotípjáról már nézne folyamatosan is örökké a múltból itt a jelenre. Tehát, hogy szerintem azért, igen, tehát, hogy vannak-e szerintem egy ilyen képileg túlértelmezett pozícionálások.
Hát az ugye bemutatják a végén az eredeti, és a színész által meg meg a sminkmester által összerakott kerület, tehát nagyon-nagyon vigyáztak, ügyeltek arra, hogy lehetőleg minél jobban hasonlítson. És nekem még mondjuk a Jókai, aki egy nagyon fontos szereplő ebben a történetben is.
Ő egy érdekes karakter valóban.
A Koltai Nagy Balázs, azt szerintem azt is nagyon jól, ő is nagyon jól hozta ezt az ellentmondásos figurát, aki óvatoskodó, aggodalmaskodó, kicsit mindig belegondol abba, hogy mennyi baj lehet valamiből, amit itt a nagy hevületben tesznek, ugyanakkor kőkeményen vállal minden következményt, és ott áll a barátai és az elvei mellett. És ezt úgy oldja meg, hogy nem érzem ellentmondásosnak.
Úgyhogy szerintem tehát, hogy most oké, tényleg ezen a filmen, tehát aki a történeti hűséget kéri számon, akkor az mást vár. Tehát nincs, nem szabad ilyen elvárással beülni. Tehát ez egy teljesen kalandfilm. És ráadásul ez pont jó, és visszatérve megint a steampunk világára, meg erre a noir hangulatra, hogy tehát nekem az egyik kedvenc filmem az például az Abraham Lincoln, a vámpírvadász. És hát hogy mindenki tudja, hogy az Egyesült Államok elnöke az nem volt vámpír, de mégis egy tök jó filmet tudnak vissza. Tehát, hogy ha el tud vonatkoztatni valaki attól, hogy most nem a valóságot látja, hanem egy kalandfilmet.
Jó, csak akkor... az a baj, hogy a film alkotói önmaguk se tudtak ettől elvonatkoztatni. Tehát ők így ilyen, de ide is, oda is, ez is legyen, az is legyen, tehát nem szakadtak el eléggé, ha a saját fantáziájuk irányába, mert ugye akkor mégiscsak azért, hát itt Petőfiről van szó, tehát és ebből lett egy ilyen kellemetlen feszültség nekem, tehát hogy így rángatták ide-oda a saját filmjüket, és ez az, amit az elején mondtam, hogy nem sikerült összegyúrni, nem lett belőle egy, vagy összeötvözni a kettőt, és nem lett belőle egy ötvözet a különféle anyagokból, hanem ilyen csíkok vannak, ez most ilyen, ez most olyan, ez most ilyen, ez most olyan.
Ugye a Semmelweis az valami nagyon magas nézettséget ért el, most ugye a legutóbbi időben, mint történelmi, magyar történelmi film. Szerintetek ez a Most vagy soha milyen karriert fog befutni? Fogják szeretni a fiatalok? Megtalálja a fiatalokhoz az utat?
Azt nem tudom, hogy milyen karriert fut be, azt már viszont most lehet sejteni, tehát hogy, és most visszakanyarodunk akkor a beszélgetésünk elejére, hogy az mindenképpen rossznak vagy károsnak tartom, hogyha már a kritikák megítélésében is ennyire ketté válik valaki, tehát hogyha az úgynevezett baráti média az laudálja, és azt mondja, hogy tulajdonképpen ez egy csodálatos nemzeti érzelmet sugárzó, de nyugodtan mondhatjuk akkor rá, hogy valójában az ellenzéki oldal jön meg a kurzus filmvitája.
Aki magyar velünk tart.
Igen, nem? És hogyha ebben a relációban nézzük, akkor szomorú a helyzet. Tehát, hogy akkor ez a film nem tudja megtalálni a helyét a mai magyar filmgyártásban. Mert ugye most visszagondoltam arra, hogy régen is voltak olyan filmek, amelyek kvázi úgynevezett kurzusfilmnek számítottak, gondoljunk csak, most tényleg ilyen nevetségesen hangzik talán, de ott volt a Robog az úthenger, ami a melósok életét akart bemutatni, a Princa katona, hogy gyertek jó katonának lenni, nem tudom, a 2x2x5, ugye a pilóták, hogy mindenki legyetek jó állampolgárai a társadalomnak, de ilyen volt most, ha nem tudom, bármelyik ilyen a...
Nekem a kedvencem a Fiúk a térről volt.
Ja.
Ami egy zseniális kalandfilm volt, ugye Ságvári Endre volt a hőse, róla mintázták a figurát, és hát nyilvánvaló, hogy ez egy ilyen patetikus, illegális kommunista mozgalmat fényező történet.
És hogyha ezeket végig...
De egy baromi jó film volt, és nagyon izgalmas.
És ha ezeket megnézzük ma, utólag 30-40 évek, azt mondjuk, hogy tök jó, mert kapunk a korról egy látleletet. Például annak a hangulatát is, hogy mit akartak mondani. De mondjuk hozzunk egy közelebbi példát, a Love Actually. A Love Actually-t ugye az Igazából szerelem, azt azért forgatták állítólag, mert ugye lent volt a brit miniszterelnök renoméja, ezért kellett kreálni egy olyan miniszterelnököt, aki jó pofa, jóságos, a néphez közeli, és csináltak benne, hogy a Hugh Grant játssza ezt a karaktert, ugye ez a táncos, nem tudom milyen figurája, meg a szerelmes csókolózós függöny mögött, és akkor megemelkedett a brit miniszterelnök felé áradó figyelem és szeretet.
Most mit akarsz ezzel mondani?
Azt, hogy kurzusfilmek mindig is vannak, tehát hogy igen, tehát hogy, és abba beleilleszthető a logikájába ez a Most vagy soha. de az, hogy milyen lesz a film, tehát hogy mint értéke, az úgyis azt fogja eldönteni, hogy eltelik majd 20 év, és akkor hogy fogunk erre visszaemlékezni, hogy tényleg majd elsüllyed ez a film, vagy azt mondjuk, hogy tulajdonképpen pont a helyi értékén van, csak most gondolunk mást róla. Ugye nekem tetszik ez a Shakespeare-i gondolat, hogy jó és rossz nem létezik, csak az, amit gondolunk róla. Tehát valószínűleg a film is ilyen, tehát hogy most azt gondoljuk róla, mert hubok vannak, ilyen kommunikációs buborékok. De hogyha lecsupaszítjuk és megnézzük, hogy mint alkotás, mint film, zene, operatőri munka, színjátszás, vágás, díszlet, ruha, fényelést, akkor azt mondom, hogy tulajdonképpen nagyon nem lehet rosszat mondani a filmre. Ha abba közelítjük meg, hogy mit üzen a film, ott lesznek majd igazán nagy viták.
Majd az idő, de én meggyőződésem visszatérve a kérdésedre, hogy ezt a filmet nagyon sokan fogják látni, nagyon sokan elmennek miatt a moziba, és szerintem még a Semmelweisnél is népszerűbb lesz, tehát a nézettsége az csúcsokat fog döngetni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és beszélgettünk, és hát a hallgatóknak, nézőknek, olvasóknak pedig azt kívánom, hogy menjenek el a moziba, és nézzék meg, és a saját véleményüket alakítsák ki a filmről.
A műsor a Béton partnere.